Nagy szeretettel köszöntöm Balogh Bence tanár urat, szegedi iskolánknak a tanára. Nagy nehezen tudtunk időpontot egyeztetni, mert hogy itt még nem tudom, mit tartott a suliba, de délután pedig a gyermeket kell fölvenni, hogy mondd már el bevezetésnek kérlek, hogy telik mondjuk a mai napod, vagy hány felé futsz, vagy hogy jön össze a családi szál, meg az iskola, hogy bírod ezt összerakni.
Először is köszöntök én is mindenkit, aki hallgatja ezt az audio podcastet. A kérdésedre válaszolva, így a péntek az viszonylag laza. Egyébként ilyenkor kevesebb órám van, ezáltal, hogy kevesebb lett az órám, így a pénteket jelöltem ki egyrészt a személyes beszélgetések időpontjául. Az osztályomnak 5 órája van, és akkor ugye a hatodikban még kényelmesen tudnak jönni hozzám ezekre az elbeszélgetésekre, és utána van még egy versenyfölkészítésem. Ezzel így letészem a lantot a hétre, és akkor utána megyek a fiamért az agyagozás szakkörre, művészeti órájára. A péntek neki egészen sűrű ilyenkor, úgyhogy ahogy én fölveszem az iskolából őt, utána elmegyünk úszásra, és akkor onnantól kezdve indul nekünk a hétvége olyan este fél hét környékéről.
Hogy hívják a fiatal embert?
Benedeknek hívják.
Tehát lényegében az apja neve csak Benedek Bence, vagy nálatok ez hogy van? Ez te hivatalosan is?
Én hivatalosan is Bence vagyok, ő meg hivatalosan Benedek, és így nem látunk benne kapcsolatot egész egyszerűen. A feleségem Boglárka, és akkor így mi vagyunk a tripla-dupla B. Balogh Bence, Balogh Boglárka és Balogh Benedek. Úgyhogy igazából ugye a B betűs fiú nevek indultak meg, amikor őt vártuk, és akkor így lett tulajdonképpen Benedek, tehát hogy nem az én nevemnek az eredeti alakja.
Ez egy másik név.
Így van, igen.
Lényegében. Mondod az osztályt meg a személyes, tehát ezekre hadd kérdezzek rá, hogy mik ezek a személyes, ez pénteken van, és hogy kerülnek sorra, vagy mennyi idő, miről szól, mire jó?
Osztályfőnökként így évente legalább egyszer minden egyes diákunkra sort kerítünk, és akkor kicsit személyesebb hangvételben tudunk egymással beszélgetni. Nekem ugye egy olyan 9-es osztályom van, akik most már a 3. évet tapossák a 6 évfolyamos gimnáziumban, és akkor így mindig más volt igazából a tematikája annak, hogy mi miről beszélünk. A 7-ben, amikor ide érkeztek, főleg az iskolaváltásról szólt, ráadásul nem csak az iskolát, hanem egy teljesen új oktatási keretrendszert is megkapták igazából ezzel az úgynevezett tömbösítéssel, amit mi csinálunk, ők voltak az első ilyen pilot osztály. Aztán 8-ban áttértünk arra, hogy pályaválasztás, picit már milyen emeltekkel foglalkoznak, milyen helyzet otthon. És akkor most a 9. az az, hogy újra egy hagyományosabb rendszerbe kerültek be, megjelentek az emelt órák, meg hát így most már a kamaszodás közepében vannak igazán, és ezeket egyengetem, hogy hogyan kerülnek sorra, ez általában véletlenszerű. Egy picit annyira nem tervezem, mert mindig inkább aznap lépek oda hozzájuk, hogy esetleg ráére, mert hogy ezek az előre tervezések nehezen mennek, mert egy csomószor rengeteg sportoló van, művész, versenyző, mitány, és akkor inkább aznap, és akkor biztos, hogy nem megy félre semmilyen információ. És így, hogy 3. éve dolgozunk már együtt, így azért ismerem őket annyira, hogy ki az, akinek tulajdonképpen mindegy, hogy mikor beszélgetünk, mert olyan stabil háttere van, ő is jól van a saját bőrében, hogy nem feltétlenül van rá szüksége, hogy én most itt még külön támogassam, bár ők a legveszélyesebbek, mert ők tudnak a szürkületben elbújni gyorsan, hogy ő rájuk így hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nincs ott semmi baj, de lehet, hogy csak jól leplezi esetleg. Szóval, hogy ilyenkor azokat szoktam előre veszegetni inkább, akiknél úgy érzem, hogy kell az év kezdéshez egy-egy beszélgetés.
Uh-huh. És ők szívesen veszik, könnyen jönnek, vagy akár örülnek is ennek, vagy személyiség függő, hogy van, akinek nehezebb ez a négy szem közti, van, aki jobban szereti?
36 főről indultunk, most már 34-en vagyunk csak, egy különböző okok miatt, és mindenki teljesen más tulajdonképpen. Tehát még csak azt se tudom mondani, hogy ketten hasonlítanának egymásra, hogy hogyan zajlanak ezek a beszélgetések, mert van az igen nem válaszoló, tehát aki 20 perc alatt tulajdonképpen mindent ki tudok kérdezni, és egészen odáig el tudunk menni, hogy a legvagányabb srácon is csak így meg kell nyomni a gombot, hogy indíts, és akkor másfél óra után kell egy így ilyen kicsit szégyenkező mondani azt, hogy sajnos muszáj sajnos elindulnunk, és tulajdonképpen kérdés nélkül mindenről is. Tehát, hogy nagyon széles a skála. Én igyekszem azért fölkészülni mindig arra, akit így próbálok megkörnyékezni. Vannak olyanok, akik ezáltal, tehát, hogy nagyon könnyen veszik. Nyilván van, akit mondjuk egy nehezebb helyzet miatt hívom be, és akkor így nehezebb neki beszélni róla. Nyilván az sem mindegy, hogy az osztályfőnöke és szaktanára előtt kell beszélni, tehát megvan nyilván az is, hogy meg tud ő nyílni, de előttem nem szeretne. Van, akinek teljesen sikerül kinyitni a határait, és akkor érzi azt, hogy ez egy olyan beszélgetés, ahol meg lehet engedni magának azt is, amit mondjuk az osztályteremben a többiek előtt nem, és akkor olyan témákat előhozni, ezeket így igyekszem támogatni. Szóval, hogy nagyon-nagyon sokfélék ezek a beszélgetések. És én szinte mindegyikből tudok azért tanulni valamit.
Uh-huh. És olyan van, vagy volt, amikor a gyerek kezdeményezte egyik vagy másik, hogy szeretne beszélni veled?
Igen, a rövid válasz ez. A kicsivel hosszabb az, hogy nyilván ez is az új iskolával együtt járt, és nagyon, nagyon kevesen, vagy szinte senki nem volt korábban ilyen helyzetben, hogy akkor most eljöjjünk a BIOS laborba, és akkor az osztályfőnökkel itt beszélgessünk. Sokan megijedtek ettől, hogy itt most ez tulajdonképpen miről szól. Most már így a tizedik beszélgetés környékén járok, és eddig a nagy többség, tehát ilyen 7-8 volt az, aki magától jött. Uh-huh. Tehát, hogy ennek így tudok örülni, mert ez úgy érzem, lehet, hogy rosszul érzem, de hogy mint hogyha lenne egy ilyen bizalom, és nem csak az, hogy akkor tudjuk le ezt a beszélgetést.
Igen. Nagy szó. Hogy kezeled azt, vagy van-e ilyen tapasztalatod, vagy mentes vagy tőle, amit én magam is tapasztalok, meg mások is mondják, hogy hát az embernek óhatatlanul vannak kedvencei, vagy nem tudom, akivel számomra öröm szinte beszélgetni, és van, akivel nehezebb, mert annyira nem. Szóval ezt a kedvenc, nem kedvenc dolgot.
Szerintem ettől így tudom mentesíteni magam. Tehát, hogy most ki az, akihez így közelebb állok, és ki az, akitől esetleg távolabb. Amit nehezebben tudok kezelni, az az, hogy én magam sem vagyok jó ilyen beszélgetés vezénylésekben, vagy moderálásokban, inkább így fogalmaznék. És én ezen tudok azokkal mit kezdeni, akik igen-nem válaszokat adnak minden egyes kérdésemre, vagy akik azt válaszolják, amit én hallani akarok, és hogy hogyan győzzem meg őket apró lépésenként arra, hogy nyugodtan lehet azt is, amit tényleg gondol. Inkább ezek a kihívások, nem az, hogy most én kivel szeretek jobban beszélgetni, vagy kivel nem.
A szakodra akarok rákérdezni, amit nyilván sokan újra és újra föltesznek a kérdést, hogy ilyen magyar töri, ezt tudjuk, meg a bioszkémia, ezt tudjuk, de te történelem, biológia, hogy ez, ennek mi a története?
Hát, hogyha nagyon mélyről, meg messziről indítjuk, akkor ugye a középiskola meghatározó nálam is. Én humán tagozatos középiskolába jártam a kiskunhalasi Bibó István gimnáziumban, és akkor én ott biológia-kémia fakultáción folytattam 11-ben, és akkor volt nekem is egy ilyen eltévedt gondolatom, hogy én orvos leszek, és akkor így most mindenkit meg tudok nyugtatni, hogy nem lettem orvos, úgyhogy mindenki biztonságban van szerencsére. És akkor végül is kikötöttem egy biológia szakon itt az egyetemen, akkor még a tanárszak is 3+2-es volt. Elkezdtük az első évet a BIOS-on, és a május első vagy második hetében volt egy hetes időszak a modulóban arra, hogy szakosodjunk, és három irányba lehetett tovább menni. Volt a tanár, ezt így értettem, volt a molekuláris biológus, ezt is értettem, és volt a szupraindividuális biológus, amit nem teljesen tudtam, hogy ez egész pontosan mit takarhat, aminek egy picit oka az is, hogy akkor ismerkedtünk az ökológiával, és ez még így nem ért össze, hogy akkor itt az egyetfeletti szerveződési szinteken dolgozik egy szupraindividuális biológus, nem mindegy, a szótól megijedve, molekuláris biológust x-eltem be hétfőn, és akkor addig-addig forgattam, hogy hát mégis mi lenne akkor, hogyha ez a sokszor visszatérő eszme, hogy én tanár legyek, akkor ez így valósággá is válna, úgyhogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lehetne a pár, mert nyilván kell akkor mellé valamit választani. és akkor jöttek sorba, hogy ugye egyetlen egy élő idegen nyelven se beszélek, mint a mai napig normálisan, úgyhogy idegen nyelvek így kilőve. Így a számokkal hadilában állok, ezért a matek, fizika, kémia, ilyesmi kilőve, és akkor úgy gondoltam, hogy visszatérve a gyökerekhez, mégiscsak humán tagozat, mert én szerettem a törit, akkor így mi lenne, hogyha azt így mellé választanám, ami nagyon jó ötletnek tűnt, bizonyos szempontból most már nagyon jó ötlet innen a távolból is, munkahely keresés szempontjából azért nem volt az.
Mert nagyon... nem így keresik.
Így van, tehát vagy biológia, kémia szakosat, vagy töri magyar szakosat keresnek, és akkor nekem így szerencsém volt azzal, hogy ide keveredtem tulajdonképpen félállásban, és akkor mellette még három iskolában voltam párhuzamosan akkor, és akkor ezzel nem volt gond. És akkor utána az évek során töltődött fel így az óraszámom úgy, hogy teljes állásba tudtam kerülni ide. Hát azért bizonytalan lenne a sorsom, hogyha itt most nem lenne Szegeden a Piarista gimnázium. Viszont ugye sokan jönnek ezzel, hogy mert biosz töri, és igen, mindenki meghökkel rajta, és igen, viszonylag kevés a kapcsolódási pont, de akkor nagyon kiemelem, hogyha véletlen órán így összeérünk, hogy akkor a biosz meg a töri igenis tud azért kapcsolódni egymással. Viszont nekem olyan szempontból nagyon hálás ez a szakpár, amit itt a tanáriban is beszéltetek az előbb az angyaltanárúrral, hogy angyaltanár úr inkább töris, te inkább magyaros vagy, én viszont nem tudok választani. Tehát, hogy teljesen más, az egyik egy érettségi tantárgy kötelezően, a másik egy olyan, amiből lehet érettségizni, és nagyon nagy magasságokba lehet menni a biosszal, viszont ott tudok engedékenyebb lenni egy alapórán, a törén meg tudok követelni, és akkor ez a balansz, ez így nagyon jól megvan.
És tanítod is akkor mind a kettőt?
Mind a kettőt, így van.
És nagyjából egyforma?
Most már igen. Eddig főleg biológia tanár voltam, viszonylag kevés törivel, és akkor most már így töri órám is egy picivel több van.
A gyerekeknek evidens, tehát ők ezzel nem témáznak a kezdetnél, és a tanár úrnak milyen fura a párosítása van? Vagy őket ez nem érdekli?
Először nem tudom, hogy őszinte legyek. Szerintem azért nem akad össze nekik ez a kettő, mert hogy vagy töri tanár vagyok, vagy biosz tanár. Tehát, hogy először az osztályom az, ahol együtt találkoztak velem biológia és történelem tanárként, így egyszerre. Volt olyan osztály, ahol mondjuk egy évig tanítottam mind a kettőt, de ott is egyiket a másik után. És akkor szerintem ezért nem kérdezősködnek így efelől, hogy ez hogyan is jött.
Milyen az osztályod? Ezek szerint most 9-esek, ha jól értem.
Igen.
7.-8., tehát 3. éve viszed őket, és ez az első osztályod, gondolom. Milyenek?
Így van, ez az első osztályom, és akkor egy nagyon nagy lendülettel vágtam bele ebbe az osztályfőnöki feladatkörbe, és hát sokat dolgoztunk mi így együtt nagyon sokféle területen. Én így ezt az osztályfőnöki oldalt is komolyan vettem. Egyrészt én nagyon sokrétű ez, majd próbálom úgy mondani, hogy lehetőleg így érthető legyen, ugye egyrészt ott vagyok nekik, mint szaktanár, ott vagyok, mint osztályfőnök, és ott vagyok, mint aki ezt a tömbösítést így strukturálisan vezeti, meg aki így hozta ezt az egészet a nemes tanárnővel együtt, meg a pedagógiai bizottsággal, de hogy én így nagyon nyomtam nekik ezt az egészet, mert így nagyon hiszek ebbe az egészben, és akkor így hirtelen azt éreztem, hogy így nagyon sok, és ez tényleg nagyon sok is volt. Tehát, hogy ők órán is nagyon sokat dolgoznak, én azért bizonyos szempontból nagyon kocka vagyok, tehát határidők, feladatok, ilyesmikkel kapcsolatban. Van egy olyan területe is az életemnek, ahol így szó-szó rugalmas tudok lenni, de egy csomó helyen ilyen nagyon követelős, és akkor nem biztos, hogy érezték azt a szeretetet, amit én egyébként így éreztem magamban irántuk, és most ez így teljesen megváltozott, úgy érzem. Kicsit föllazult ez a tömbösítés által megadott nagyon szűk 3 hetes keret, tehát hogy nem kell mindig rohanni mondjuk tananyagokkal, hogy így kerekegészeket alkossanak ezek a 3 hetes tanulási időszakok, és akkor most így sokkal szabadabban tudok lenni, illetve hogy így tényleg összeszoktunk. Az, hogy hogyan dolgozzunk együtt órán, hogy egyáltalán amikor valakinek valami ügyes, bajos dolga van, akkor hogyan forduljon hozzá, mi ilyesmikkel. Szóval most ilyen, úgy ezen nagyon dinamikusan, meg jól tudunk együtt lenni, és akkor ezt igyekszem így átvinni nekik is, hogy ez így érezhető is legyen egyébként.
Én is osztályfőnök vagyok még éppen, majd most már leérettségiznek, és hát voltak kalandjaink, tehát fejre esett gyerek, meg nem tudom mi, hogy neked voltak már ilyen necces helyzetek, akár túrán, vagy akár itt az iskolán belül, amire így visszatekintve rögtön mögrik, hogy hojjói, hát ez nem volt egyszerű. Vagy még a sors megkímélt ettől.
Itt talán azt tudnám mondani, hogy is. Olyan nagyon melbevágó helyzetek azért nem voltak még nekem igazából, hogyha meg úgy nézem, minden melbevágó, mert nagyjából mindegyes alkalommal először találkozok ilyen pedagógiai helyzettel a múltammal kapcsolatban, ugye ez a 6 év nem olyan nagyon sok, főleg, hogy ebből azért 2-t mondjuk a Covid kivett, és akkor, igaz, így, és akkor így kevésbé. Tehát összvisz, hogyha így nézem, akkor 3 éve tanítok én úgy iskolában.
Még fejreesés
igen,
volt.
Igen, vagy hát konkrétan alattam nem. Tehát az osztályban már történt, de én akkor már csak így, tehát hogy volt 2 törés, meg mit, tehát na, hogy volt egy hát csomó minden. A... Igen.
De más tanárnál történt.
Igen, testnevelés óra, tehát hogy nem nálam. Ilyen a helyzetek voltak, hogy most Kiskunmajsára mentünk strandolni, és akkor az egyik diák így végignézte, hogy elmegy a vonat, és akkor így integettünk is egymástak, és akkor jött a következő, hogy megváltuk Félegyházán, tehát ilyen helyzetek vannak, ezek azért nem olyan nagyon súlyosak, de azért izgalmas, hogy akkor hogyan lesz ezután.
Igazából a neten jött szembe a nevedre rákeresve, hogy a Covid alatt valamiféle szabaduló szobás projektet készítettetek, amiben talán többet is. Hogy volt ez?
Ez az első időszak, igen, ez amikor először zártak be az iskolák, és akkor jött a 100. évforduló Trianonnal kapcsolatban, és akkor gondolkodtunk rajta, hogy hogyan lehetne ezt úgy, hogy hát mégiscsak történjen valami, tehát azt látok, hogy az iskolában nem fogunk tudni visszajönni, és akkor hogy hogyan tudnánk megszólítani diákokat a leghatékonyabb módon, és akkor én nem érzem magam túlságosan kreatívnak egyébként ilyen oldalról. Én inkább mechanikus vagyok, szerintem, legalábbis én így állítom be magam, és akkor a Boldog Zoltán kollégámat kértem meg, hogy mi lenne, hogyha együtt törpölnénk ezen az egészen, mert hogy én nekem itt tetszenek ezek a szabadulószobák, akkor még ugye akkor indult ez az egész digitalizmus, hogy ennyire mindent online csináljunk, meg digitálisan. Tehát, hogy még kevés volt a merítés, bármit csináltuk, akkor az nagy újdonságnak számított. Viszont szerintem tényleg egy viszonylag jó Trianon témájú szabadulószobát állítottunk össze, és akkor az elv az annyi volt, hogy egy szabadulószobában is így sorba kell menni az egyes kis feladványokon, és csak úgy lehet kijutni a szabadulószobába, hogyha mindent tökéletesen teljesítünk, tehát ez sem egy ilyen sima egyszerű tesztsor volt, hanem így a legnehezebb pontokra Trianonnal kapcsolatban rákérdeztünk, és akkor így végig lehetett haladni néhány szobán különböző tematikus blokkokkal, és mivel ugye a Boldog Zolinak így az irodalmár életéből van egy csomó kapcsolata, így ezt megszellőztette néhány különböző fórumon, és ennek azért elég nagy szele volt akkor, egy néhány hétig, hogy mi ilyet csináltunk. Akkor tartottak így először mikrofont elém, hogy akkor így emberek előtt kellett áttételesen beszélni. Úgyhogy hogy akkor ez ilyen nagyon izgalmas időszak volt, és még most is vannak kitöltéseim, így néha rá szoktam nézni, mert a végén van egy ilyen becsekkolós űrlap, amivel látjuk, hogy hányan töltötték ki ezt az egészet, és akkor érdekes módon, hogy így Trianon, tehát hogy június 4-e környékén így megugranak a kitöltés számok, tehát van, aki elmentette magának, és akkor ilyenkor valószínű beviheti gyerekekhez csoportba, és akkor ez így jó érzés, hogy valaki ezt használja. Volt utána még egy próbálkozásunk, ez meg október 23-ához kapcsolódott, akkor egy ilyen AVH-s pincebörtönös tematikájú szabadulószobát készítettünk, és akkor az már érezhetően kisebb széllel futott végig, és akkor utána mondtuk, hogy valószínűleg ebben ennyi energia volt egy-egy ilyen nagyobb szabású szabadulószobában, úgyhogy megmaradt nekem mondjuk így órakeretben.
És akkor, amit már itt érintettünk, vagy érintettél többször is, futólag ez a tömbösítős innovációtok, vagy kísérletetek, hogy erről mesélj már egy kicsit, illetve, hogy te tulajdonképpen mennyire vagy ebbe benne, vagy az indításánál voltál ott, vagy most inkább a menedzselésénél, és hogy egyáltalán miről van szó?
A második év, az azt jelenti, hogy akkor 2019-20-as tanév szerintem, amikor megindult a pedagógiai bizottság a Szegedi Piarista Iskolában, és akkor ennek én is tagja voltam, vagyok. A Nemes Zsuzsi kolléganőm kért fel erre a feladatra, és tulajdonképpen a digitális időszak alatt is működött ez a bizottság, és akkor online találkozgattunk és dolgozgattunk a nem sokára megszűnő Jamboard felületen keresztül, és akkor így próbáltuk a diákok helyzetébe bele képzelni magunkat, hogy nekik így mi lehet nehéz. És akkor így különböző módszerekkel próbáltuk súlyozni ezeket a problémákat, de rengeteget dolgoztunk vele, és akkor a végeredmény az lett, hogy a diákoknak nagyon sokszor kell sok felé figyelniük. És most itt nem a multitaskingra kell gondolni, hanem hogy van egy nap 7 óra, és az 7 féle óra, és akkor van, amelyik heti 1 órás, és akkor az a 167 órával ezelőtt találkozott csak, a másik meg egy olyan, amivel tegnap is, meg hónap is lesz órám, és akkor hogy hogyan lehetne valamit kitalálni erre, hogy így könnyítsünk az ő terheiken, és erre ötöltük ki, akkor szerintem 6-an voltunk ebbe a bizottságba, hogy akkor tömbösítés. Ezt most ennek hívjuk, de valójában ez nem teljesen igaz rá, mert tömbösítés lehetne az is, hogy most én az osztályomban vagyok biológia meg történelem tanárként, és akkor én most 2 hónapon keresztül az összes órámban csak bioszt tanítok, az is tömbösítés, mert hogy akkor majd utána meg törit tanítok. És ez annyiban más, hogy igazából ez kereteket biztosít. Tehát, hogy a nagy durranás az nem az, hogy most mi kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha kiemelnénk 6 tantárgyat ebből a rengetegből, a 4 természettudományosat, ami ugye új, amikor ők megérkeznek ide a 6 évfolyamosba, ez a biológia, kémia, fizika, földrajz, ami eddig csak természetismeret, illetve most már lehet, hogy természettudomány néven fut, és hozzávettük még a magyart és a törit. És akkor azt mondtuk, hogy lehet, hogy könnyebb lenne, hogyha ezt nem párhuzamosan kell, tehát nem az ipari forradalom, akkor meg a Róma Jós Júlia, meg az egyenes vonalú egyenletes mozgás, meg az atomszerkezet, meg a tajga éghajlata, és a nem tudom, hogy melyiket hagytam ki. Tehát, hogyha ezt nem egyszerre kellene, hanem mi lenne, hogyha koncentrálnánk őket mondjuk 2 terület felé. Így alakultak ki ezek a bizonyos tantárgypárok, a magyar a törivel, a biosz a kémiával, a fizika pedig a földrajzzal. És akkor itt előjöhetne ez, hogy mert ez egy akkor egy ilyen epohális rendszer, de nem. Azért nem, hogy az epohában össze is folynak ezek a tananyagok, nálunk pedig nem. Tehát, hogy egyszerre tanulnak.
Meg hát hosszabb talán
igen, az igen, az is. De hogy nálunk így nem igazán vannak sajnos köszönő viszonyban ezek a tantárgyak ilyenkor egymással. Tehát a hetedikes biológiában megkezd, vagy hát a biológiában foglalkozunk növényekkel,
ezzel
állatokkal.
Ezzel nem tudhatok segíteni.
A kémia meg atomszerkezettel kezd. Jaj, hát így nehezen tudjuk ezt a kettőt összehozni, de azért megtaláltuk azt a fórumot, hogy mégis ez hogy lehetne. Ugyanis minden egyes ilyen 3 hetes tanulási időszakban, amikor vannak az összes többi órájuk, a matek, az info, a vizuális kultúra, most a digitális kultúra, nem info, vizuális kultúra, a tesi, vannak ezek az órák, és vannak ilyen dedikált helyek, amikor mondjuk magyar töri van, és akkor heti 5-6 órába tanulják a magyart is, meg a törit is. És akkor ez így lehetőséget ad az elmélyülésre, meg hát nem egy héten egyszer találkozunk, vagy 2-szer, hanem akkor szinte minden nap, vagy 2 naponta, és akkor is mondjuk másfél óráig egy ilyen dupla órában. Tehát lehetőséget ad, hogy kicsit jobban meggyurmázzuk a tananyagokat, és ne csak az egye, hogy így végigszántjuk az egészet. Kérdés az, hogy a gyereknek ugye mi marad meg ebből a végigszántásból. Így meg egy csomót dolgoznak vele. És ahol össze tud kapcsolódni a 2 tantárgy, az a harmadik hét végén lévő produktum, ami általában az egyik tantárgy anyaga dominál benne, és akkor kapcsolódik hozzá az összes többi is. Most én kedden kezdtem a 8. osztályba a töris blokkot, a keserű tanár úrral együtt, ő meg ugye a magyaros az osztályában, és én vittem most a produktumot, én kicsit leszek most ebbe a főszereplő, olyan történelmi témákat fognak földolgozni a kis csoportokban, amik így nem férnek bele. Igazából korábban voltak, de most már egy érettségén sincs, és akkor így nem az, hogy nem pazaroljuk rá az időt, de egész egyszerűen nem fér bele. Görög-perzsa háborúk, a pun háborúk, ilyesmik. Ezt megkapják ezek a csoportok, egy osztályban 8 csoport van most a 7. és a 8. is, és kaptak hozzá 8 darab dalszöveget, vagyis pontosabban dalt,
de jó.
És a dalszövegeket kell átírni úgy, hogy bemutassák ezt a témát, utána ezt föl is kell énekelniük, és utána pedig videóklipet forgatni mindenhez, és a zárás az lesz, amikor ünnepeljük ezt a produktumot, hogy a témazáró után, jó órán fogjuk majd megnézni ezeket az elkészült produktumokat.
Csodálatos.
Volt régen a belgának az a száma, Királyok a házban, az hasonlít a projekthez. És akkor ez most már fut jó pár éve, ha jól értem.
Igen, harmadik éve. Az én osztályom volt az első, a teljes kipróbálás, és akkor most már a harmadik ilyen osztályt eresztettük így föl.
És mi volt a folyamata annak, ahogy ezt a tantestület validálta, vagy nem tudom mit, tehát nyilván jött az ötlet, a csoport kiagyalta, és akkor ezt így megosztottátok, és viszonylag mint kés a vajban?
Többé-kevésbé. Mi ezt kitaláltuk, szervezeti kerettel mindennel, és akkor úgy vittük, hogy ez hogy működőképes. Tehát, hogy nem dobtuk oda a nyers ötletet a tanári közösség elé, hogy oké, mi ezt kitaláltuk, és legyen ebből az egészből valami, hanem mi így kidolgoztuk a kereteket, nyilván amik azóta is folyamatosan csiszolódnak, mert úgy érzem, hogy ugye én rakom össze ennek az egész szerkezeti oldalát, és úgy érzem, hogy most sikerült egy olyan órarendet kitalálni először, ami tényleg jól működhet, meg viszonylag kevés kieséssel van, mert nyilván hosszú hétvégi kiesmék vannak. És akkor az egyik értekezleten is elővezettük ezt, és utána tartottunk erről egy szavazást, ami elfogadta, hogy akkor nézzük meg, hogy ez hogyan működhet. És ezt azóta sem hagytuk magára, hanem amikor csak van mondjuk fél évzáró, évzáró értekezete, mindig előjön egy-egy ilyen beszámoló, de mondjuk az ilyen produktum bemutatókra, amikor van lehetőség, akkor így behívjuk a tanárikar éppen aktuálisan ráérő tagjait is, hogy nézzék meg, hogy mit csinálunk. Tehát nem egy ilyen elszigetelt burokban tengetjük így a mindennapjainkat, hanem így lehet jönni, egy csomó meghívás, van két projekthét, mind a hetedik, mind a nyolcadik évfolyamon, azok is nyilvánosak, és ahhoz lehet kapcsolódni is többször. Tehát így próbáljuk minél inkább transzparensebbé tenni ezt az egészet, hogy látszódjon, hogy amikor mi megkaptuk a lehetőséget, hogy akkor ezt csináljuk, akkor mi ezzel a lehetőséggel élünk, és nem csak úgy akkor menjen, hanem hogy folyamatosan dolgozunk vele.
És akkor továbbra is lényegében konszenzusnak örvend a tantestületbe, tehát nem merült föl, hogy hagyjuk abba, nem jó, hanem támogatja a tantestület?
Én úgy gondolom, hogy igen. Év végén mérjük a diákok, ebben a rendszerben tanító tanárok és a szülők véleményét is. Van rá a pedagógiai bizottság rakott össze ezzel kapcsolatban kérdőívet, és ezt így megdolgozzuk a beérkezett válaszokat a bizottságban, és akkor utána egy ilyen összesítést küldtünk ki erről is. Tehát, hogy ne az legyen, hogy mi ezt kitaláltuk, mi hiszünk benne, hogy milyen jó, de egyébként a benne lévő tanárok, a diákok, meg a szülők is azt mondják, hogy úgy, ahogy van beleig, romlott az egész, és már csak akkor is végigtoljuk, hanem, hogy mind a három oldalról kapunk megerősítést, hogy ennek így van értelme. Uh-huh. És pont.
Visszaevezve személyesebb vizekre, neked ez a tanárság, ez miből jöhetett a Bibóban? Volt jó látni a tanári működést, vagy pedig máshonnan? Illetve azt kérdezem, hogy megelégedettséget ad az életedbe, hogy most ezt csinálod, és ebben vagy.
A rövid válasz megy az utóbbi kérdés, hogy igen, tehát ez a megelégedettség az megvan, és én úgy gondolom, hogy bármilyen tanárt megkérdezünk, hogy ő miért lett az, akkor azt fogja válaszolni, hogy van egy olyan minta, akit látott valahol általános iskolában, vagy tanítótól kezdve az egyetemig bárki lehetett, és én úgy gondolom, nekem is van ilyen, több is, de aki ilyen nagyon hangsúlyos az életemben, az Palásti tanár úr, ő történelmet tanított. Nyilván, és én
így hát nagyon... elmentél biológusnak.
Így hát elmentem biológusnak. És tehát, hogy ő úgy tanított, akkor nyilván maga elé vette az asztalt, mesélt, mondta, tehát ez 2008 és 12 között voltam én gimnazista, és tehát úgy gondolom, hogy nekem alapvetően vizuális memóriám van, és így konkrét képek vannak meg, hogy hogyan zajlott egy-egy óra, a szófordulatai szó szerint vannak, meg egy-egy feleletből származó mellé beszéd, tehát hogy egy csomó ilyen képen van, és hogy én olyan tanár szeretnék lenni, mint a Palási tanár úr, aki mondja, és a többiek meg tátott szájjal bámulják, és az első évemben rögtön volt is lehetőség egy ilyenre, hogy akkor én tartottam egy ilyen órát. Én nagyon szerettem a március 15-i forradalmat, és akkor én ezt így el is ittam a magam lendületével. Tényleg tátották a szájukat, viszont én nem éreztem azt az átütőt, hogy most, hogyha mindegyik órán lenne, hát akkor is csak így, nem éreztem, hogy így valami szikra vagy, hogy fú, de jó, most innen kimenni. És akkor átfogalmaztam egy kicsit, hogy nem olyan szeretnék, tehát hogy nem úgy szeretnék tanítani, mint ahogy a Palási tanár úr, hanem azt szeretném, hogy én úgy tudjak ott bent lenni a diákoknál, hogy úgy tudjam őket motiválni, ahogy a tanár úr motivált engem. És ennek most én úgy érzem más a módja. Nem azért, mert fáradtabbak és rögtön elhaszanak az órán, hogyha az ember elkezd nekik frontálisan mondani valamit, hanem zagyvaságnak tartottam egy picit őszintén bevallva ezt az XYZ generációs alfa, meg hogy micsoda határok, meg teljesen máshogy működnek, de tényleg így van. És én így próbálok hozzájuk igazodva bemenni ezekre az órákra, hogy minél inkább tudjam őket arra sarkani, hogy akkor így dolgozzunk, és akkor... Ritkán, de most így az elmúlt héten például többször is volt ilyen spontán visszajelzés ezzel kapcsolatban, hogy ez így tetszik olyannak is, aki mondjuk matek emeleten van, én meg törőre is bioszra tanítanám, vagyis próbálnám, de hogy ő nagyon szereti azt, hogy ő nem tud az én óráimon unatkozni, mert tele vannak nyomva mindig feladatta, és mindig van valami, amit csinálni kell, és akkor ezek azért nagyot tudnak lökni azon, hogy akkor van értelme annak, amit én csinálok, és szeretek vele foglalkozni továbbra is.
Ez a szívemből szól, amit mondasz, mert nekem is régi mániám, hogy nem az a jó, ha a tanár dolgozik az órán, hanem hogyha a gyerek dolgozik a zongora órán is, hiába adná elő a zongora tanárnő, azzal ő nem fejlődne semmit. Csak arra akarok rákérdezni, hogy ez bizonyos tárgyaknál szinte magától jön, hiszen egy matek órán, ugye nem is értik a matek tanárok, miről beszélek, hát persze, hogy a gyerek dolgozik, mi más történne. De pont a magyar töri, talán a biológia is azért hordozza ezt a veszélyt, hogy hát át kell adnunk tudást, tudsz rámondani példákat, hogy mi ez, hogy ott dolgoznak a gyerekek, akár egyik tárgyadból, akár a másikból?
Ez a következő másfél órás téma lesz, amit így előhozok akkor. Hát először is én így három szinten dolgoztatom őket. Egyrészt most sokszor van egyéni munka, mert azt látom legnagyobb problémának, hogy a szövegértésük meglehetősen gyenge. Teljesen mindegy, hogy egy hatosztályosba, egy általánosba, egy nyelvi tagozatosba, vagy egy sporttehetséggondozó osztályba vagyok, tehát hogy messze nem ott tart a szövegértésük, ahol kellene. Én pedig, ugye, hogyha így elbarikádoznám magam a katedránál, akkor így azt föltételezem, hogy én elmondom, ő abból megérti, ha nem, hazamegy, és majd elolvas a tankönyvet, és megtanulja, de az első hibapont itt van, hogy nem fogja érteni, mint a tankönyvben olvas. És akkor ez az első szint, most a tankönyvi szövegekhez kapcsolódó kérdéseket írok, és azok mentén dolgozzák fel a tankönyvi szöveget, és akkor így tulajdonképpen nyernek is, mert van egy füzetvázatuk kapásból, meg közben a szövegértésük fejlődik, megdolgozzák, és ott már tudunk arról beszélni, hogy mi az, amit nem értenek, és akkor nem kell nekem elmondanom az összes évszámot a nagyföldrezi fölfedezésekkor, hanem hát azt most kiolvassa onnan a könyvből, és akkor közben többet fejlődött talán.
Tehát vannak olyan szakaszai az órának, amikor mindenki csöndben van, és majolnak a szöveggel, és írnak.
Pontosan. Van egy ilyen, tehát van az egyéni munka. Egy csomószor van, a legtöbb esetben most már inkább ez, hogy párokban dolgoznak, és ők is úgy érzem, hogy leginkább ebben szeretnek dolgozni, mert az mellé ülök, aki szimpatikus, mert még mondjuk vagy választhattam, hogy ki mellé ülök, és akkor nyilván vele könnyebb az együttműködés, ami szerintem így egy nagyon fontos 21. századi képesség. és akkor ez a kettes szint, hármas szint, hogy csoportokban dolgozzunk együtt, lehetőleg négyes csoportokban, hogy valódi kooperatív csoportmunkáról tudjunk beszélni, amire a 7.-8.-ba próbáljuk nevelni a gyerekeket, ami azért kőkemény munka, mert alsóban még egész jó megy, de 5.-6.-ba úgy érzem, hogy ott nagyon elcsúszik, mert nagyon rászoknak a frontálisra, és akkor ott nem kell nekik semmit csinálni, csak így végszenvedjük az órát. És akkor így nehéz volt az én osztályomat is mondjuk rá. Igen. Meg nagyon könnyen fáradtak most, meg elképesztő terbírásuk van, csak ők ezt, én nyilván kívülről jobban látom, mint hogy ők ezt érzik, ezt a folyamatos fejlődést, amin keresztül mentek. És akkor így ezeket próbálom váltogatni, hogy nyilván ne legyen unalmas, de hatékony is legyen, és akkor az egyik osztálynál így megy jobban, másiknál amúgy megy jobban. Én most így ebben látom azt a lehetőséget, hogy ők így jól érezzék magukat az órán, ne érezzék feleslegesnek, hogy tehát nekem ez lenne a fontos, hogy amikor bemegyek órára és kijövök, akkor így azt érezze, hogy ne, hogy csak így most így eltelt, hanem hogy volt valami értelme, vagy legalább így fizikailag látszódik, hogy írtunk valamit, vagy papírt hajtogattunk, vagy valami.
És az nem nehéz, hogy nyilván nagyon sokfélék ebben az osztályban is a gyerekek, hogy kivel akar dolgozni, szóval, hogy én sokszor tapasztalom, hát mindenki az ügyesnek, meg a jónak a partnerségét keresi, és akkor, hogy nem sodródnak a szélére, akivel senki sem akar dolgozni, vagy pedig megtalálja a zsáka foltját, és...
Erre megint csak a saját osztályomhoz térek vissza, tehát nekem az volt a sok cél közül például az egyik, hogy nem kell mindenkit szeretni az osztályon belül, és ezzel most lehet, hogy sok mindenkinek elrugom a pöttyös, tehát hogyha nekem itt mindenkit szeretnem kellene, megbolondulnék. 35-en kezdtük meg, rengeteg ember, annyiféle személyiség, hogy nem is akartam soha elválni tőle. A kérésem az volt, hogy ne bántsuk egymást fölöslegesen, és a másik pedig, hogy mindenkivel kell tudni együttműködni. Az független. Tehát, hogy akkor mellékesen el kell tolni magamtól, hogy most ő elvette az egyik rántott szeletemet a menzán, hanem most közösen kell dolgozni, és az én osztályomnál úgy érzem, hogy most már nagyon flottul, most már ennél sokkal korábban is. Tehát ők nagyon gyorsan megértették, de hogy én bíztam bennük annyira, hogy egy csomó ilyen alapelvet elmeséltem nekik. Tehát elmeséltem azt, hogy mitől működik a kooperatív csoportmunka, és érezhetően jobb lett onnantól fogva, hogy én így azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, ez innentől kezdve pszichológia, meg pedagógia, én ideját egyetemen tanultam, és ez így megmelengedte a szívüket, hogy én nem merek nekik ilyeneket mondani. És náluk ez nagyon jól megy, bárkit bárkivel össze tudok kavarni, most már, de azért ez mondjuk egy évig kellett gyúrni őket, és ilyen van, de ők így is ültek. Tehát, hogy csoportokba ültek, minden ilyen órán, minden órán kaptak valami kooperatívat, és a többi osztályban, meg ahol ki vannak így vasalva a padok, az ő meglehetősen nehéz. Nehezek is, nem könnyen mozdítható, kevés is az idő, tehát legegyszerűbb az, hogy fordulj hátra, alkossunk egy négyest, és aki éppen ott ül. Tehát, hogy a csoportfejlesztés az egy másik olyan, amire külön kellene napi 2 óra, és akkor jól lehetne dolgozni, viszont tehát azt látom, hogy ha ebben mondjuk egy bejövő osztálynál belemegyünk 3-4 szaktanárok, akkor így csodákat lehet szerintem művelni, de tény is valahogy akarni kell. És egy picit át kell formálni szerintem azt, hogy működjünk együtt töri tanárokként, nem, működjünk együtt az osztályban tanító tanárokként, és mondjuk többen, akik az egyetemről ismernek, így megkerestek egy-egy beszélgetésre, és náluk is ez a probléma, hogy tehát, hogy ők is magyar tanárokba gondolkodnak, például az egyik, akivel nem olyan régen beszéltem, és hogy neki az eszébe se jutott, hogy neki nem a magyar tanára, a matek tanára kell együttműködni, mert ők ketten együtt 9 órát kitesznek egy héten, és az már azért a harmada, vagy negyede. Ja.
És nem mindegy, hogy pont az ellenkezőhöz szoktatjuk a másik órán, mert akkor nehezen áll át csoportra, vagy akár arra, hogy neki kell dolgozni, ő küzdjön. Viszont ez a munkamódszer, amit leírsz, ez azért meglehetősen munkaigényes, tehát azt kérdezem, hogy hova tudod bepasszírozni a napodba, vagy hogy győzöd energiával, illetve hogy egyáltalán hány órád van, vagy hány óra mellett, nyilván van valami ofő kedvezmény, vagy ilyen, vagy hogy lehet ezt a time managementet csinálni ilyen innovatív módon?
Hát, hogyha most ez a time managementet meghallotta volna az osztályom, akkor már fölhörögne. Most nálunk ilyen smart célokkal foglalkozunk, meg pályaorientációval, és akkor én igyekszem mindig hiteles lenni, tehát hogyha én arról beszélek nekik, hogy milyen fontos az, hogy az embernek jó időbeosztása legyen, akkor úgy gondolom, én vagyok az első, akinek kell ebbe példát mutatni. Hát én minden egyes vasárnap este megkezdem a kis saját heti tervezőmet írogatni, hogy akkor mikor, mennyi feladatom van. Használok Eisenhower Matrixot, hogy akkor mi a sürgős, mi fontos, mi az, ami csak sürgős, de nem fontos, és akkor próbálok mindent csoportosítani. És hát így főleg éjszakánként nyomom így ezt, van, amikor kicsit könnyebben, van, amikor nehezebben. De így én nagyon erős belső motivációt érzek, tehát hogy én ezt szeretem, meg akarom csinálni, és nem azért készülök annyit egy-egy ilyen dupla órás, kooperatív órára, mert muszáj, és mert megfelelési kényszerem lenne, hanem mert egész egyszerűen szeretem. Tehát hogyha a két év után a gyerekből kijött ez, hogy ő azért szereti az óráimat, mert hogy ő neki akkor nincs ideje unatkozni, de nem azt érzi, hogy agyon van nyomva feladatokkal, csak egész egyszerűen adagolva van neki a feladat, mindig van mit csinálni, hát akkor ha másért nem, akkor ezért így ezt megértem. És hát nagyon kevés olyan csoportom van, ahol nem viszem be ezeket a kooperatív technikákat, ez nyilván végzős évfolyamot jelenti leginkább, tehát ott már céltudatosan nyomjuk, de ott is mennek az egyéni munkák, a differenciált réteg munka, de hogy ott nyilván már más jellegű fejlesztési céljaim vannak, az összes többet így próbálom vinni. Az, hogy egyre nagyobb lesz a gyakorlatom, az így érezhetően sokat segít. Tehát, hogy kezdetekben ilyen másfél órát összerakni, borzalmas sok idő volt, és van most is, hogy borzalmasan sok idő, mert nem érzem, hogy mit kellene csinálni, vagy hogy lehetne jól forgatni ezeket, hogy tényleg működjön minden alapelv, legyen értelme, legyen alfája, omegája, érezzék, hogy most itt mit csináltunk, de hogy ez így továbbra is élvezem azt, hogy itt törpölni kell rajta, meg hogy látom, hogy szeretik így csinálni, és nem mindig csak a szemüket forgatják.
Most már rövidebb kérdések jönnek, mert lassan lejár az időnk. Most nem szeretném, hogy itt ellenségeket szerez magadnak a tantestületben, de mégis azért így próbálkozni szoktam ezzel a kérdéssel, hogy ki az itt a tantestületben, aki szerinted olyan állati jó, jól tolja ezt a tanítást, nyilván sokat tudnánk, de vagy úgy fordíthatom a kérdést, hogy kit ajánlanál, hogy ki legyen a következő, akivel ilyen tanári beszélgetést érdemes kezdenem, és miért?
Gyorsan futtatom végig a szememet a tanáriba, hogy akkor kiket is mondanék, hogy ne legyen, nagyon sokat tudnék mondani, de én most így hirtelen rögtön kettő valaki jutott eszembe. Az egyik a Nemes Zsuzsi, aki a Pedagógiai Bizottságot is vezeti, igazgatja, és aki az első lelki gyakorlatomon odalépett hozzám, és akkor elkezdett rögtön ilyen közepesen szakmai kérdésekkel nem megtámadni, mert az egy rossz szó lenne rá, de hogy így elkezdtünk már akkor ilyenekről beszélni, és ilyen kimondva kimondatlanul érzem őt egyfajta mentoromnak, aki nagyon sokat segít nekem, és így viszi előre a gondolataimat, meg az ajánlásai után én így már ugrom szépen egyik lépésre a másikra. Tehát ő az egyik, akit nagyon tudnék ajánlani. A másik egy szintén kolléganő, akinél a múlt héten voltam hospitálnia hetedikben, igazából az első ilyen kooperatív dupla óráját, és én azt éreztem nála, hogy én nem értek az irodalomhoz, de ugye van a tanult költő, meg a született költő, és akkor ő a született tanár, én úgy érzem, őt Molnár Balogh Orsolyának hívják, és tehát, hogy ami kell egy ilyen jó óra szervezése, azt én mindent láttam ott. Tulajdonképpen azt a rugalmasságot, a gyerekek felé odafordulást, az egész órának a szervezettségét, az egységét, tehát én most így őt kettejüket emelném ki.
Oké. A Zsuzsát megkerestem, csak technikai okokból nem tudott kötélnek állni, de ami késik, nem múlik. Most még három villámkérdés van, vagyis az egyik része villámkérdés, kedvenc film, kedvenc könyv, és mi szokott lenni a harmadik? Maradjunk egyelőre ennél a kedvenc film, kedvenc könyvnél.
Egyikre sem fogok tudni konkrétumot mondani. A filmeknél az egyik oka az, hogy hogy egyrészt sorozatosabbak vagyunk talán, és...
Hát az is, tehát kedvenc sorozat.
Most éppen a Született feleségek na. mennek, ami érdekes módon rendkívül sok olyan tartalmat hoz, amiből például az évkezdő szülői értekezeten is tudtam idézni azért. Azért is, mert hogy így megváltozott az utóbbi időben, tehát hogy így sokkal több üzenetet tudok elcsípni filmekből, sorozatokból, mint így korábban, és így nem tudnék kiemelni egyet sem. Könyvekből pedig megint csak nem tudok kedvencet mondani, ami most így nagyon foglalkoztat, ezek a generációs különbségek, úgyhogy ennek próbálom a szakirodalmát Tari Anna Máriám, Berecki Enikőn keresztül magamra szívogatni, illetve most egy ilyen tanulás támogató rendszer kiépítésben vagyunk benne, és akkor így ehhez kapcsolódó szakkönyveket próbálok forgatni.
Befejezésül két hülye kérdés. Az egyik az, hogyha én mondom mind a kettőt, hát ha gondolkodnod kell a válaszon. Az egyik az, hogy ha következő életedben nem lehetnél tanár, akkor legszívesebben mi lennél? A másik pedig az, hogy eddigi tanári pályádon, de például Angyal Laci inkább a diákkorából mondott erre példát, azt is lehet, hogy mi volt a legnagyobb baklövésed, vagy olyan hülyeséged, amin utólag csak fogod a fedet, hogy Úristen, hogy csinálhattad? Hogy lehettem ilyen gyagya, hogy lettem ilyen őrült? Tehát, hogy mi lennél a másik életedben, ha nem tanár, és hogy volt-e olyan vicces eseted, amikor a saját hülyeségeden ámulsz?
Nem tudom, hogy lesz az első kérdése válasz, mert hogy rögtön az egyik jó barátomnak a mondás jutott eszembe, hogy burslica lenne, mert az mindig a borba döglik bele, de ez talán így nem biztos, hogy helyén való. Ezt még így hagynám egy picit. A baklövés az megvan, csak nem tudom, hogy vegyem így baklövésnek. Tehát az első munkahelyem egy másik településen volt, félállásban, tanulószoban, és akkor, de ezt már mindet utólag tudom, nem ott éreztem, tehát hogy mennyire meghatározza azt, hogy mi milyenek vagyunk, hogy milyen közösségben kell dolgoznunk, és hogy ott úgy gondolom, hogy meglehetősen csúnyán viselkedtem a gyerekekkel, úgy csúnyán, ahogy ott az teljesen normális volt.
Aha.
És hogy mennyire ez a munkahelyi szocializáció, mennyire tév útra tudja az embert vinni, akkor még a Pialista gimnázium nem volt, mert hogy mikor fölmondtam, akkor hívott ott Aliz azzal, hogy lenne itt nekem hely. Tehát, hogy ez így soha nem csúszott össze a kettő. És akkor utána jött a Pialista gimnázium, és láttam azt, hogy úristen, az ott mennyire katasztrofális volt. Tehát nyilván viszonyítási alap, és hogy mi lennék. Fogalmam sincs, és ezt most itt tényleg őszintén mondom, mert nem tudom másban elképzelni. Egyrészt úgy is érzem, hogy sok mindenhez nem értek, ehhez viszont úgy gondolom, hogy igen, vagy legalábbis megvan bennem az, hogy így a fejlődő képesség, és hogyha nem is érek fel a feladathoz, akkor legalább igyekezzek elérni azt a mércét, amit kell. Hogy őszinte legyek, így erre a hatalmas tanárfölmondásokra többször megfogalmazódott az a fejemben, nem a fölmondás feltétlenül, hanem az, hogy velem mi lenne, hogyha most így nem lennék, és fogalmam sincs. Nem tudom, egész egyszerűen. Nem tudom. Tehát, hogy az, hogy most mennyire élvezem azt, amit csinálok minden nap, azt nem is igazán tudom szavakba önteni. És amitől még rettek, amit egyszer megfogalmaztam, hogy mi lesz, egyszer lesz munkahelyem. Mert még mindig nem érzem azt, hogy én munkahelyre jönnék be, hanem hogy jövök ide a PR-ban.
A legszebb végszó. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm
szépen. Beszélgetést.